Jó reggelt kívánok, folytatjuk a reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel, azonnal jövök a részletekkel.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Hiába távolodik Kínától az Európai Unió, Magyarország egyre szorosabbra fűzi a viszonyt a távol-keleti országgal. Xi Jinping 2 héttel ezelőtt látogatott Magyarországra, ahol összesen 18 megállapodást írt alá a magyar kormánnyal. Ez egyebek között tartalmazta a Budapest-Belgrád vasútvonal felújításának felgyorsítását, a hazai elektromos autótöltőhálózat fejlesztését, valamint a fővárost elkerülő vasúti gyűrű építését is. Az Európai Unió és Kína közti kereskedelmi kamara magyar nemzeti képviselője azt mondta, a két ország 75 éves diplomáciai viszonya sohasem volt ennyire szoros, ez azonban eltér az európai trendektől. A Tradeland Kft. Társtulajdonosa és egyik ügyvezetője hozzátette, hogy a jelenség hátterében az áll, hogy a magyar kormány gazdasági érdekei eltérnek az EU által előnyben részesített kérdésektől. Vízi Balázzsal Maurer Kristóf beszélgetett.
2 héttel ezelőtt látogatott a kínai elnök Európába, és többek között Magyarországon is járt. A magyar látogatás konkrét gazdasági megállapodásainak részleteit azonban jelenleg még homály fedi. A közleményekből, a kommunikációból az derült ki, hogy fontos kétoldalú együttműködési dokumentumokat írtak alá, összesen 18 ilyet, és Szijjártó Péter párról röviden már beszélt. Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy melyek ezek a konkrétumok, és hogy egy bizonyos részük még mindig nem ismert.
Azt gondolom, hogy egy ilyen látogatás során nagyon nehéz azonnali konkrétumokról beszélni. Tudnélik, ezek sok esetben mérföldkövek az együttműködésben. Tehát elindítunk egy új folyamatot, ezt gyakorlatilag a legmagasabb szinten ratifikáljuk, majd utána, mire ezekből az irányokból üzletek, gyára projektek lesznek, azért ott még rengeteg víz le fog folyni a Dunán. Ami jelen pillanatban látszik, és ugye sokan mondják, hogy ezt már tudtuk, azt, hogy a CATL nevű akkumulátorgyár Debrecenben egy monster beruházást valósít meg közel 10 év alatt, ha jól tudom, körülbelül 7,3 milliárd eurónyi befektetést eszközölnek a teljes gyártókapacitás debreceni kiépítésének a keretében. Ugye, hogy vannak egyéb akkumulátorgyárak, az EVE bejelentették, ha jól tudom, egy hónappal ezelőtt azt, hogy a BYD nevezetű elektromos autógyár Szegeden létesít egy nagyon nagy gyárközpontot. Tehát folyamatában fejlődik ez a gazdasági kapcsolat, folyamatában érkeznek az újabb és újabb hírek a magyarországi kínai beruházásokról.
Ha már beruházásokat említ, ugye a vasúti beruházások talán egy másik fontos oszlopa ennek, legyen szó a Budapest-Belgrád vonalról, vagy mondjuk amiről most beszélt Szijjártó Péter, ez a Budapestet elkerülő vasúti gyűrű. Az érdekelne ezekkel kapcsolatban, hogy ezek a vasúti beruházások, vagy amblok a legtöbb megállapodás, mennyire jelent hosszú távú kapcsolatot. Ugye a Budapest-Belgrád nyilván már több éve várat magára zajlik a fejlesztés, de milyen távlatokat kell ezeknél a beruházásoknál elképzelni?
Nem vagyok vasúti beruházási szakember, de azt tudom, hogy ez azért egy ilyen országokon átívelő nemzetközi építési projektet nem egyszerű tető alá hozni. Én azt gondolom, hogy perspektívikusan emögött a vasúti fejlesztés mögött azért az áll, hogy ha jól emlékszem, 2019-ben a kínai Costco nevű nemzetközi fuvarozó szállítmányozási gigász megszerezte a Görögországban levő Pireuszi kikötőnek a tulajdonrészének a 2/3-át. És ott kiépítették a mediterráni régió vagy az első, vagy a második legnagyobb teherkikötő komplexumát, hogy azzá fejlesztették Pireuszt. Na most ez a kikötő nem egyik napra a másik napra épült meg, és nem is 1-2 évre terveznek vele a kínai befektetők, ami azt jelenti, hogy a földközi tengeren érkező, vagy Pireuszon kereszt Kínából, vagy Ázsiából érkező áruknak egy jelentős részét vélhetően Pireusz fogadja, és fogja is fogadni a jövőben, onnan pedig adja magát az, hogyha teherszállítás, európai szállítás, vasúti szállításról beszélünk, akkor a Budapest-Belgrád vonalra fog szerintem rácsatlakozni a Pireuszi kikötő is. Így egy ilyen nagyobb kontextusban szerintem pontosabb értelmet tud nyerni a Belgrád-Budapest vasúti fejlesztés, illetve aztán a Budapestet elkerülő, a mostani tárgyalások során megemlített régiendi nevén V0-ás vonal, ugye, ami Budapest elkerülésével tudja tovább vinni Nyugat-Európa felé ugyanezeket az árukat.
Foglalkozunk még egy kicsit Magyarország és Kína viszonyával. Annak a fényében, hogyha ezt a bő 15 évet nézzük, amelyben Magyarország ezt a keleti nyitás politikáját elkezdte és űzi. Lehet talán úgy fogalmazni, hogy most fűzi a legszorosabb viszony Magyarországot Kínához. Mit hordoz ez magával, főleg a jelenlegi Európai Uniós viszonyrendszerünket tekintve?
Először talán pár mondatot szólnék a magyar-kínai kapcsolatokról. Ugye kevesen tudják, hogy Magyarország egyike volt azon első államoknak, amelyek elismerték a kínai népköztársaságot. Ez 75 éve történt, idén van ennek a 75. évfordulója. Ez egyébként egy nagyon fontos sarokpontja is volt a mostani látogatásnak. Az elmúlt 14-15 év során pedig azt hiszem, hogy tényleg a csúcsára ért, függetlenül attól, hogy milyen társadalmi berendezkedése volt Magyarországnak vagy Kínának az elmúlt 75 évben, de a csúcspontjára értek a két ország közötti kapcsolatok szintje minősége. Ugye a most bejelentett angolul all weather, azt hiszem, hogy magyarul úgy fordítjuk, hogy minden időt álló átfogó stratégiai partnerség azért egyedülálló, ha jól tudom, egy európai ország és Kína között. Ez mindenképpen egy nagy eredmény Magyarország részéről. És akkor az EU, ugye ez egy picit azt hiszem, hogy más tészta. Én egy most már 5 éve tartó felkérés mentén az EU kínai kereskedelmi kamarának vagyok a magyar nemzeti vagy ország képviselője, és hát az onnan jövő információk, amikor 3-4 évvel ezelőtt először találkoztam azzal a kifejezés, hogy a leválás és a rizikó csökkentésének a stratégiája, akkor nem én értettem, hogy miről van szó, miről beszél az EU. És hát nyilvánvaló, hogy az elmúlt időszakban azért a kínai gazdasági terjeszkedést az erősebb EU államok nem nézik annyira jó szemmel, és nem merek olyan tárt karokkal, mint azt mi Magyarországon tesszük. Hozzáteszem, nagyon kétélő ez a történet, mivel az EU-ba ismereteim szerint akár 2022-ben, még Hollandiában és Németországban érkezett Anglia mellett, ami most már nem feltétlenül az Európai Unió része, tehát ide érkezett a legtöbb kínai befektetés. Kelet-Európában mi visszük a prímet, Magyarország, de a nyugat-európai országok nagyon kemény és nagyon fontos cél országai az odáramló kínai tőkének, lehet legyen a cégvásárlás, hogy valamilyen projektek, zöldmezős beruházások kivitelezése. Na most ezt az EU próbálja, én úgy tudom, hogy 2021 óta kontroll alatt tartani, egészen fölismerték azt, hogy egy picit lejt a pálya kínai oldal felé. Mire gondolok, a kínai cégek nagyon ügyesen, nagyon racionálisan egyszerűen kihasználják azt, hogy egyenlő elbánás feltételei ráesnek ők is, hogyha például beruháznak egy vállalatba Németországban vagy Magyarországon, onnantól kezdve az ő entitásuk egy Európai Uniós céggé válik. Ezt Kínában reciprok alapon mi nem kapjuk meg, de nagyon sokáig nem hozott az EU olyan döntéseket, nem hozta meg azt a nagyon nehéz döntését, hogy igenis vannak olyan szituációk, amikor a gazdasági alapon nekik az EU-nak szükséges konfrontálódni a Kínával. Egyszerűen csak megvédeni a belső cégek, az európai belső cégek érdekeit, beruházásait, piacait, munkavállalóinak a munkahelyeit. Gondolkoztam azon sokat, amikor ezekkel a problémákkal konfrontálódtam, vagy először találkoztam az EU kamarában, vagy az EU kamara felügyelő bizottságában, hogy mi miért gondolkozunk máshogy Magyarország. És én ugye a nagy politikától mentesen én arra jutottam, hogy egész egyszerűen mi más nézőpontból nézzük az európai, vagyis hát a magyar és a kínai átfogó, és ezen belül főleg a gazdasági kapcsolatokat. Egész egyszerűen szerintem banálisan hangzik, de nincs olyan iparunk, amit meg kellene védeni a kínai konkurenciától, a kínaiak technológiát hoznak ide, új fejlesztéseket, gyárakat építenek, munkahelyeket teremtenek, tehát mi csak nyertesei vagyunk ennek a folyamatnak, de ezt nagyobb európai országok nem feltétlenül mondhatják el magukról.
Mondjuk ennek a folyamat feszültségnek, amit itt most leírt, enyhítése érdekében találkozott most a francia és a kínai elnök, vagy ehhez most annak a látogatásnak nem volt köze, hogy itt valamilyen megegyezéshez, vagy egy nézőpontra kerülésről lehessen beszélni?
Szia, elnök úr, három országot látogatott meg az két hetelezeti látogatása során. Az első Franciaország volt, utána Szerbiába utazott, és Szerbiából repült ide a delegáció. Azt is gondolom, hogy ismert, hogy a Macron elnökkel való találkozásai során egy egyeztetésre hivatalos volt von der Leyen asszony is, és én azt gondolom, hogy ez egy jelzés az EU részéről Kína felé. Márpedig egy olyan irányú jelzés, hogy amikor van lehetőség, találkozzunk, egyeztessünk, próbáljuk meg közelebb hozni az álláspontjaikat. A sajtótájékoztatója von der Leyen asszonynak kicsit keményre sikeredett, mert hangoztatta azt, hogy meg kell védeni a kínai protekcionizmussal szemben az európai cégek érdekeit, amit az EU meg is fog tenni, de én azt gondolom, hogy a színfalak mögött pusztán az a tény, hogy ugye Xi Jinpinget, bocsánat, nem lehet meglepni. Tehát nem úgy kell elképzelni, hogy Macron elnökkel leülnek tárgyalni, és ezt csak a paraván mögül előugrik von der Leyen asszony. Ez egy előre leegyeztetett megbeszélés volt. Azt, hogy mi mindenki nyitott volt arra, hogy ennek a látogatásnak a keretében az EU legmagasabb képviselőjével is leüljön Xi Jinping, és egyetesen szerintem egy pozitív jel.
A Tradeland Kft. Társtulajdonosával, Vízi Balázzsal Maurer Kristóf beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
20 éve nem látott példátlan díjemelést hoz az ősz a magyar magánvasútnak. Évközben szeptember 1-től emelik több mint 14%-kal a magyar vasúti pálya használatáért fizetendő díjat. Mivel a hazai vasúthálózaton közlekedő több mint 56 vállalkozó vasúti társaság két évre szerződik a fuvardíjakra, ezért igencsak hátrányosan érinti a fuvarozással foglalkozó vállalkozásokat a díjemelés, ami jövőre további 3,5%-kal lesz drágább. Jelenleg ugyanis a kapacitások évi 50 millió tonna áruszállításához vannak igazítva, de az akkumulátorgyárak és más gyártelepítések miatt ez 4-5 éven belül további 25 millió tonnával emelkedhet. A magánvasúti fuvarozók szerint ezért a díjemelés helyett inkább a meglévő pályák fejlesztésére, javítására lenne szükség. A hazai vasúti pályák állapotáról Hódosi Lajossal, a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület ügyvezető igazgatójával Nagy Károly beszélgetett.
Úgy tűnik, hogy díjemelést hoz az ősz a magyar vasútnak, és hát ez leginkább a pályahasználati díjban nyilvánul majd meg. Egyrészt milyen mértékű lesz ez az áremelés, másrészt évközben volt erre példa korábban?
Meglepődve olvastuk ezt a döntést, hiszen ez teljesen ellentétes azzal a kormányzati narratívával, hogy Magyarországot közlekedési értelemben kulcsállammá kell tenni, hiszen annak alapvető feltétele lenne az, hogy a teherforgalom ne kerülje el hazánkat, valamint, hogy a kis és közepes vállalkozások, illetve a stratégiai jelentőségű nagyvállalatoknak a nemzetközi kereskedelmi vérkeringésbe biztosítva legyen a helye. Ehhez pedig megbízható, kiszámítható, fenntartható szolgáltatásra van szükség, amihez meg versenyképes fuvardíj kell, az pedig nincsen versenyképes pályahasználati díj nélkül. De hogyha megnézzük ezt a konkrét döntést, ezt érdemes azért két részre szedni. Egyrészt az, hogy mikor emelik ezt a díjat, és ez a díjemelés ez milyen mértékű, és miért fizetünk pontosan. Hogyha megnézzük az évközbeni díjemelést, pontosan előre két évre szoktam megkérdezni a pályázat működtető a pályahasználati díjat, pont azért, mert a vasútnak a tulajdonsága miatt előre rögzített árak vannak, hiszen lassabban reagál, mint mondjuk a közúti áruforozás, ezért sokszor alkalmaznak éves vagy több éves szerződést a megbízó partnerekkel a vállalkozó vasúti társaságok. És erre egyébként az elmúlt 20 évben nem volt példa, a mi utánajárásunk, illetve a vállalkozó vasúti társaságok beszámolója alapján, illetve érdemes azt is megnézni, hogy miért fizetünk majd magasabb díjat szeptember 1-től a pályahasználati díjban. Hiszen ha a vasúti infrastruktúra állapotát nézzük, azon több mint 40%-án lassú jel van. Ez a lassú jel egyébként a hallgatóknak azért, hogy érthető legyen, például 17 ezer darab pirítósnak a megsütéséhez szükséges többletenergia felhasználást eredményez minden egyes fékezésnél és gyorsításnál a mozdonyoknál, úgyhogy ez egy jelentős többletköltséget okoz, illetve a hálózatunknak a 20%-a az, amely optimálisan alkalmas a vasúti áruforozásra.
Milyen mértékű lesz egyébként az áremelés a pálya használati díjnak?
Most szeptember 1-től több mint 14%-kal kell majd többet fizetni, illetve 2025. január elejétől tervezetten erre még jön egy plusz 3,5%-os díjemelés, és így azt már egész évre kell fizetni, így ott már jelentős lesz a többletköltség a forrazó vállalatoknak.
Leginkább az a problémájuk egyébként, hogy nem volt egyeztetés ezzel kapcsolatban, vagy az, hogy bőven a tervezett infláció feletti az emelés?
Inkább az a problémánk ezzel, hogy itt előre lekötött szerződések vannak ugye az egyes fuvar feladatok elvégzésére, és évközben nagyon nehéz érvényesíteni ezeket a többletköltségeket a vállalkozó vasúti társaságoknak, illetve az, hogy pont az, ami látszik a vasúti személyszállítás oldalán, hogy pont ezek miatt, az indokok miatt, a romló pálya állapotok miatt, illetve az alacsonyabb szolgáltatási minőségnyújtás miatt olcsósították, úgymond csúnya szóval élve a személyszállítást, és ugyanezt kellene tenni a vasúti teherszállításnál is, és ezzel teljesen ellentétes ez a döntés, ami most megszületett, és menetrendváltástól érvényes lesz majd.
Bármely szakaszon érzékelnek egyébként javítást. Arra célzok, hogy azért itt van egy Belgrád-Budapest vasútvonal fejlesztés, amit elméletileg kifejezetten a teherszállítás miatt történik meg. Másrészt tervek azért vannak bőven, például a legutóbbi kínai látogatás alkalmával derült ki, hogy a V0, tehát a Budapestet elkerülő tehervágánynak az építése is előbb-utóbb képbe kerülhet. Szóval mindezekkel együtt van-e azért érzékelhető karbantartás, vagy egy néhány korábban lassú pályának a esetleges javítása?
Az a baj, hogy most ezek ugye, mire az áruszállító vállalatok számára pozitív eredményekkel járnak, addig igazából csak a vágányzárakkal és ezekkel a lassú jelekkel szembesülnek a vállalkozóvasti társaságok, és magasabb többletköltségekkel szembesülnek, és félő az, hogyha a vasút addig nem lesz helyzetbe hozva, még akár ezek az infrastruktúrális fejlesztések, vagy az a többlet logisztikai igény, ami majd itt az induló akkumulátorgyárak és az őt kiszolgáló háttéripar részéről fog érkezni várhatóan már 2-3 éven belül, akkor komoly probléma lesz, hiszen most jelenleg 50 millió tonna áruszállítására van berendezkedve a hazai vasúti áruforozási szektor, és itt 2-3 éven belül akár plusz 5-10 millió tonnával kéne a logisztikai igényekre választ adni, és nem lesz képes rá a vasút, hogyha nem lesz helyzetbe hozva akár a támogatások, akár versenyképességi intézkedések által. Az infrastruktúrában alapvetően javulást nem figyelhető meg, hiszen nem növekedett a menetrendszerűség, közel 60%-os menetrendszerűséggel tudnak közlekedni a terszállító vonatok, és ez nem versenyképes, és ez egy tévhit, hogy a vasútnál nem számítana a menetrendszerűség.
Hogy kell elkezdeni egyébként a magyar magán vasúti forrózókat? Hány ilyen cég van, és általánosan mekkora flottával dolgoznak?
Hát úgy kell elképzelni, hogy a forgalomnak a 90%-át az körülbelül 15-20 vasúti társaság bonyolítja le, és itt úgy vannak a flottával berendezkedve, hogy vannak olyan vasúti társaságok, akik például minden eszközüket bérlik, mozdonyt, vagonokat, tehát ezért is fontos az, hogy kiszámítható és megbízható szolgáltatást tudjanak nyújtani, és a kiszámíthatósághoz pedig nem lehet ilyen, hogy évközben például emelkedik a pályahasználati díj.
Ezek a bérlések egyébként általában a MÁV-tól bérlik, illetve a GSF-től a járműveket, vagy a Rail Cargo-tól, vagy akár nyugat-európai vállalatoktól is?
Teljesen változó, hiszen nagyon sok honos vállalkozó vasúti társaságnak az anyavállalata biztosítja a flottát, más vállalkozó vasúti társaságok pedig leasing cégtől veszik igénybe ezeket a járműveket, illetve eszközöket, valamint vannak saját beruházások is, amik nyilván hosszú távra szólnak, tehát a kiszámíthatóság és megbízhatóság ez a legfontosabb a vasút számára.
Mi az előnyösebb a vasúti fuvarozás esetében? Továbbra is a dízelüzem, tehát a dízelüzemű mozdonyoknak a működtetése, vagy jó lenne az erőteljesebb villamosítás?
Hát ugye jelenleg a vasúti áruszállításnak a 90%-a villamos vontatással bonyolódik le, ezért mindenképpen a vasúti pályáknak a villamosítása az elsődleges, illetve ugye a mellékvonalakon ott a dízelüzemi mozdonyoknak a működése az fontos, de itt pont azért, mert nem tudják tervezni a beruházásaikat a vállalatok, mert tervezhetetlen a költségvetés ilyen szempontból, nem tudják azokat a beruházásokat megtenni, amelyekkel modernebb villamos mozdonyokat vagy dízelüzemi mozdonyokat tudnának vásárolni, amik jóval energiatakarékosabbak lennének.
Csak így végezetül a példakedvéért, mondjuk egy-egy új mozdonynak a megvásárlása, vagy egy-egy új vagonnak a megvásárlása, az mekkora összeg?
A vagonokért azért egy több 100 millió forint, a mozdonyoké milliárd fölötti összeget tesz ki, tehát hogy ezek nem apró pénzek egyáltalán.
Hódosi Lajossal, a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület ügyvezető igazgatójával Nagy Károly beszélgetett. A reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgettünk az elmúlt órában, a hírek után viszont már jön a holnap tegnapja, fenntarthatóságról lesz szó, azonnal jövünk vissza a következő állomással.